Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Farkas Dániel alpolgármesterrel beszélgetünk.
Szia, köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Lezajlott az önkormányzati testületi ülés, de hogy ezen kívül is nagyon sok minden történt. Talán kezdjük az egyebekkel.
Igen, az ülés 3,5 órás volt, ez egy zárt üléssel kezdődött, ezt követően tájékoztatókra került sor, majd pedig 33 napirendi pontot tárgyaltunk a nyílt ülésen. A zárt ülés anyagával kezdeném. Itt egy napirendet tárgyaltunk, ez a Kiskunhalas díszpolgára kitüntetés adományozásáról szólt. Zárt ülés révén itt a eredményt tudom elmondani, amelynek értelmében az idei évben dr. Makai László nyugalmazott kórházigazgató főorvos úr veheti majd át Kiskunhalasváros díszpolgárának járó kitüntetést. A legfontosabb dolog, amelyet a díjazottról én azt gondolom, hogy tudni kell, hogy az ő munkásságához köthető a jelenleg Kiskunhalason működő 11 szintes tömbkórháznak a tervezése, felépítése, illetve az ott működő kórházi ellátásnak a megkezdése. És ugye azt tudni kell a főorvos úrról, hogy 30 évig vezette a Kiskunhalasi kórházat. Tehát én azt hiszem és gondolom, hogy nagyon méltó és megfelelő helyre került ez a kitüntetés.
Tudni lehet-e a díszpolgári címről valamit, hogyan működik évente, több évente?
Igen, ugye a szakmai kitüntetések mellett a két legnagyobb városi díj az a Kiskunhalas város díszpolgára, illetve a Kiskunhalas városért díj. Ezekről azt kell tudni, hogy a díszpolgári címet egyet ad át az önkormányzat páratlan évekbe, tehát ugye ez van most idén. A páros években pedig 2 Kiskunhalas városért díj odaítéléséről dönthet a testület, ugye ezt próúrbedírként is szoktuk emlegetni.
Még mindig vannak költségvetésen kívüli híreid.
Ami én azt gondolom, hogy a tegnapi ülésnek egy nagyon fontos eseménye volt, a zárt, illetve a nyílt ülés között Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr tartott tájékoztatót, ahol többek között szó esett a Kiskunhalason működő migrációs objektumok sorsáról. Ugye nagyon fontos azt tudni, hogy az országgyűlés előtt van az új határőrizeti rendszerhez kapcsolódó törvényjavaslat, amelynek értelmében a határon több helyen állítanak majd fel pontokat, és a migránsokat nem fogják az ország területére szállítani, hanem az ő menedékkérelmüket a határon bírálják majd el a tranzitzónákban. A jelenlegi információk szerint első körben egy 400 fő befogadására alkalmas infrastruktúra létesül, és az országban lévő mintegy 600 ma zárt vagy nyílt táborba lévő bevándorló is ezekre a pontokra fog visszakerülni, és ami nagyon fontos, hogy ha ez a törvény elfogadásra kerül és életbe lép, akkor onnantól kezdve nem mozoghatnak majd szabadon az országban, tehát ez egyet jelenthet azzal, hogy a Kiskunhalason ma működő nyílt tábor, illetve a zárt táborok is folyamatosan ki fognak ürülni. Nyilvánvalóan új funkciót fognak ezek kapni.
Mikorra várható, hogy ez a törvény hatályba fog kerülni, vagy egyáltalán elfogadásra kerül, illetve ezek az intézkedések megvalósulnak?
A törvény elfogadása március elejére várható, és nyilvánvalóan az intézkedéseket ezt követően fogja megtenni a PÁH, illetve a rendőrség. Nyilvánvalóan mi bízunk abban, hogy ez minél gyorsabb ütemben fog zajlani, és ezt követően pedig megkezdődhetnek majd a tárgyalások, egyeztetések arról, hogy mi legyen a kiskunhalasi táboroknak a további sorsa.
Tudjuk, hogy hol van terv szerint a határterületek környékén ez az új tranzitzóna?
Ugye jelenlegi tervek szerint 2 működő tranzitzónán belül lennének ezek kialakítva, ugye ezek Röszkén, illetve Tompán vannak. Amennyiben ezeknek a bővítése elegendő lesz ennek a feladatnak a kielégítésére, akkor maradnak ezek. Azonban a hírekben már többször elhangzott, hogyha a röszkei és a tompai pontok túlterheltek lesznek, akkor újabb ilyen átteresztő pontokat fog nyitni majd a kormányzat. Ugye ezek a tranzitzónák most is alapvetően konténerekből épültek fel. Ugye itt Kiskunhalason is van olyan tábor, ahol ilyen konténerek találhatóak. Mi a saját szemünkkel láttuk, hogy ezeket néhány nap alatt föl tudják építeni. Ma már ez egy nagyon komoly iparág, és nagyon komoly szakemberek dolgoznak itt. Tehát én azt hiszem, hogy egy ilyen konténerkomplexumot pár nap alatt fel tudnak építeni, tehát ez biztos, hogy nem lehet akadálya ennek a folyamatnak.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániellel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai Kaleidoszkóp magazinunkban a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterünkkel. További híreket adunk, amik még mindig nem az elmúlt testületi ülésnek a költségvetéséhez kapcsolódnak, hiszen még mindig vannak úgymond egyebek.
Én, ahogy említettem, országgyűlési képviselő úr tájékoztatást adott a képviselő testületnek, ugye először a migrációs táborok várható sorsáról beszélt, tájékoztatójának a második részében pedig Kiskunhalas város pályázatairól, projektjeiről. Az elmúlt napokban ezeket áttekintettük képviselő úrral, és erről adott egy tájékoztatást. Én ezeket a projekteket négy csoportba sorolnám. Ugye vannak azok a projektek, amelyeket a 2014-es választások óta valósítottunk meg. Ezek szám szerint 22 darab pályázatot, projektet jelentenek. Az összértékük az 480 millió forint. Ezek elsősorban társadalmi felzárkóztatáshoz, mezőség fejlesztéséhez, óvodafelújításhoz, útépítéshez, kulturális projektekhez, közbiztonságfejlesztéshez, köznevelési fejlesztésekhez és sportcélú beruházásokhoz köthetőek. A második nagy csoport azok a projektek, pályázatok, amelyekről már döntés született, és a megvalósításuk az folyamatban van. Ez 9 darab projektet jelent, ezek összértéke 843 millió forint. Itt szociális projektekről, a lovasbázis fejlesztéséről, csarnokfelújításról, közbiztonsági fejlesztésekről, sportpályaépítésről és kulturális programokról beszélhetünk. A másik két csoport pedig a jövőbeli projektek, pályázatok. Ugye vannak a beadott projektjeink, pályázataink, ahol a döntésre várunk. Ezeknek a száma 23 darab, összértékük 4 milliárd 86 millió forint. Ezek témája turisztika, ipari park, csapadékvízelvezetés, városrehabilitáció, gyógyhelyfejlesztés, közösségfejlesztés, energetikai beruházások, közösségi házfejlesztés, útépítés, sportfejlesztések, szociális programok, határon átnyúló fejlesztések, illetve könyvtár fejlesztés. És a negyedik nagy csoport pedig azon pályázatok, projektek, amelyeken jelenleg is dolgozunk, tehát ezek még beadás előtt állnak. Ezeknek a száma 29 darab, összértékük 3 milliárd 400 millió forint, és ezeknek a témája szintén turisztika, ipari parkfejlesztés, óvodaépítés, energetika, közlekedésfejlesztés, informatikai fejlesztések, kulturális projektek, környezetvédelmi beruházások, közvilágításfejlesztés, kerékpárutak tervezése és építése, közutak építése, vásártérfejlesztés, könyvtár és múzeumfejlesztés, illetve térségi programok.
Igyekeztem nagyon jól figyelni, és úgy nagyjából sejtem is a számokat, de ha megtennéd a kedvünkért, mert a hallgatók is elvesztették a fonalat, hiszen annyi sok minden jó dologról itt beszéltél, hogy ennek a négy nagy csoportnak a számai körülbelül hogy állnak.
Tehát ami már megvalósult, az közel 500 millió forint, ami megvalósulás alatt van, és az idei évben elinduló fejlesztés az 850 millió forint. Ahol döntésre várunk, az több mint 4 milliárd forint, és amelyek előkészítés alatt állnak, az közel 3,5 milliárd forint.
Ha jól emlékszem, ugye beszélgettünk már többször a pályázatokról veled, ez azt jelenti, hogy ezek nagy része Európai Uniós pályázat, amelyekben az önerő azért viszonylag kevés, vagy van, amelyikben nem is kell, ha jól gondolom, vagy jól emlékszem.
Azt tudom elmondani, hogy amelyeket már megvalósítottunk, illetve amelyek megvalósítás alatt vannak, ezek kisebb, általában állami támogatások, illetve az önkormányzatnak a saját beruházásai voltak, és a utóbbi két nagyobb csoport, főleg ahol az eredményeket várjuk, ezek a nagyobb Európai Uniós projektek. Ezekről azt tudom elmondani, hogy március-áprilisban várható a legtöbb esetben döntés és szerződéskötés. Tehát én nagyon bízom benne, hogy a tavasz folyamán sok-sok pozitív hírről tudok majd még ezek kapcsán beszámolni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést alpolgármester úrral, vagy nyílt testületi ülésnek a napirendi pontjairól, történéseiről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Vendégem továbbra is Farkas Dániel alpolgármester. Tájékoztatójában most jutottunk az elmúlt heti testületi ülés nyílt szakaszához. Milyen döntések is születtek, miről volt szó?
Nyilvánvalóan a legfontosabb döntés az idei évi költségvetés elfogadása volt, erre majd a későbbiekben visszatérnék. Ezen kívül elsősorban az önkormányzati cégeknek az idei évi üzleti terveiről tárgyaltunk. Volt olyan cég, például a Halasi Média és Kultúra, Nonprofit Kft., ahol a tavalyi beszámolót fogadta el a képviselőtestület. Ezen kívül döntöttünk a Torma János Múzeum két pályázatának beadásáról, szintén a Torma János Múzeum beszámolójának, illetve munkatervének jóváhagyásáról. Ugyanilyen beszámolót fogadtunk el, és munkatervet hagytunk jóvá a Martonosi Pál Városi Könyvtár esetében. Két együttműködési megállapodásról is döntöttünk, az egyik a civilek a Jövőért Alapítvánnyal, a másik pedig a Szivárvány Báb Színházzal volt. Mindkét szervezet régóta dolgozik a városban, és ezt a kapcsolatot kívántuk szorosabbra fűzni, és a többi napi rendi ponttal együtt összesen 33 döntést hozott meg a nyílt ülésen a képviselőtestület.
Költségvetésről már az elmúlt héten is tájékoztattál bennünket részben, ezt fogjuk most folytatni.
Igen, magának a költségvetésnek a tárgyalásáról azt tudom elmondani, hogy ez egy 93 perces vita volt, tehát mindenféleképpen elmondható az, hogy a képviselőtestület sokféle szempontból megvitatta ezt az ügyet. Minden tagja a képviselőtestületnek hozzászólt. Nyilván a városvezető többségi Fidesz-KDNP frakció a költségvetésnek az előnyeit emelte ki, az ellenzék pedig ellenzék révén nyilván próbált a költségvetésen fogást találni, illetve plusz javaslatokat megfogalmazni. Ez utóbbi rész talán, amit én kiemelnék, az, hogy az ellenzék is úgy látja, hogy a költségvetés stabil és van lehetőség fejlesztésekre, hiszen ők is elsősorban ilyen fejlesztési javaslatokat fogalmaztak meg. Én azt hiszem, hogy ez a legpozitívabb hír, hiszen ez azt mutatja, hogy Kiskunhalas város költségvetése biztos lábakon áll. 2014 után most már ez a harmadik év, amikor egy feszes, de nagyon stabil költségvetést tudtunk elfogadni, és én azt hiszem, hogy a korábbi évek vitáihoz, az eladósodáshoz képest ez egy nagyon pozitív irány, ami most zajlik Kiskunhalason.
Ha még a hallgatók emlékeznek, ugye 5 milliárd forintról van itt szó, egy kicsit akár intézményekre lebontva lássuk ezt az összeget, hogy mire is megy ebből a pénz.
Igen, ugye múlt héten megígértem, hogy a bevételekről fogok egy kicsit részletesebben beszélni, ugye mind a bevételi, mind a kiadási oldalon ugye egy 5 milliárdos összeg szerepel. Ha megnézzük azt, hogy miből adódik össze ez a bevétel, akkor ugye itt már múltkor említettük, hogy az adó bevételeken kívül ugye az állami támogatások, illetve a pályázati források állnak rendelkezésre. Hogyha nagyságrendeket szeretnénk megnézni, akkor azt tudom mondani, hogy körülbelül az adóbevételeink azok a teljes összbevételnek a 20%-át, tehát nagyjából 1 milliárd forintot tesznek ki, míg a többi, tehát állami Európai Uniós támogatás normatíva pedig a maradék 80%-ot jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy emiatt is nagyon fontos minden egyes állami támogatásért, illetve Európai Uniós forrásért lobbizni, pályázni a továbbiakban, hiszen ez az arány ez szerintem nagyon beszédes. A helyi adók kapcsán ígértem még, hogy mondok arányokat. De nagyon fontos azt tudni, hogy amikor a költségvetést elfogadjuk, akkor az adó bevételek becsült összegek, és azt is el tudom mondani, hogy itt az előző évekhez képest mindig egy kicsit alacsonyabb összeggel tervezünk, nyilván amiatt, hogy jobb óvatosnak lenni, mint elrugaszkodni. Ugye 5 fő adóbevétele van Kiskunhalasnak, az elfogadott költségvetésben az alábbi számok szerepelnek: építmény adónál 185 millió forint, kommunális adónál 55 millió forint, telekadónál 7 millió forint, iparűzési adónál 721 millió forint, és a gépjármű adóból a ránk eső rész az pedig 85 millió forint, és ezek mellett van még néhány kisebb tétel, amelyek egy pár milliós adóbevételt jelentenek.
Tehát akkor most a mérlegnek a bevételi oldalát mondtad el nekünk, illetve a költségvetés másik oldalát fogjuk majd hallani tőled, hogy a kiadások milyen arányban és hogyan oszlanak meg. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget, illetve a hallgatóknak a figyelmét.